Robert Fico igazából eltüntetett a szlovák politikából a leghosszabb ideje ott lévő politikusokat, akár egy karakteres Mecsiárt, akár Mikulás Zurindát is elküldte nyugdíjba, de Bugár Bélát is, tehát akikkel koalícióra lépett, most Mecsiárra és Bugár Bélára gondolok, ők eltűntek azután a politikából, de gondolhatunk Jánc Lotárról is, aki legutóbb már csak mindenféle bűnügyi történései kapcsán került a hírekbe, tehát hogy Robert Fico ilyen szinten erős azért, de az utca erejétől még neki is félnie kell. Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Mait Média Család Nagyító című műsorát látják Kocsúr Lászlóval, engem pedig Rajkos Péternek hívnak. Szia Laci! Ismét két témával érkeztünk. Az első egy nagyon aktuális téma, ugye hétvégén ünnepeltük a rendszerváltozás 35. év fordulóját, vagy hát ünnepeltük, megemlékeztünk róla, de hát a szlovák politikát nézzük, akkor az ellenzék egy tüntetés szervezett, míg a kormánypártok, a legnagyobb kormánypárt alakulásának 25. évfordulóját ünnepelték meg. Mennyire volt méltó ez az ünnepség Szlovákiához?
Hát ha az ünnepségek kellett a maguk történetiségében nézzük, akkor szerintem már jó ideje nem méltók. Tehát igazából én egy hivatalos állami megemlékezést hiányolok, de ugye jelen a szlovák közvalóságban, rögvalóságban ezt sem lehetne összehozni. Azt úgy akartam folytatni, hogy ahol a köztársasági elnök, a házelnök és a miniszterelnök, de hát ugye nincs házelnök, közösen megemlékeznek hivatalos keretek között.
Megemlékeztek a 25 éves Smerről.
Így van, hát ami szintén a rendszerváltás terméke, bár hogyha a Smer vezetését nézzük, annak egy része az egykori állampártban is. Egyrészt otthonra is talált, másrészt otthonra találhatott volna, de ez majd az idővel fog oldódni, ahogy távolodunk a múltrendszertől. Mindenképpen az ellenzéki tüntetés és a 89-es tüntetés között azért sem lehet párhuzamot vonni, ugye, mert az ellenzéki tüntetők tüntethettek, nem bántotta őket senki nagyon helyesen, tehát ezért voltak az 1989-es
tüntetések. Azért erre figyelnek Szlovákiában, azt gondolom, hogy akármennyire is bírálható mondjuk a jelenlegi kormányzat, azért a Smer kormányok alatt figyeltek arra, hogy semmilyen atrocitás ne legyen, és akkor, hogyha felhozzuk például azt, hogy a szlovák történelem 31 év alatt, amióta Szlovákia ugye önálló államként létezik, mondjuk a gorilla ügy kapcsán, vagy az újságírógyilkosság kapcsán voltak nagyobb tüntetések, de mindenképp a Kuciak-gyilkosság okozott nagyobb politikai fordulatot, hiszen Robert Ficónak ugye végülis le kellett mondania. Akkor sem voltak olyan támadások a tüntetők ellen, ami mondjuk a 89 előtti eseményeket hozta vissza. Tehát azért ilyen szinten demokráciánk viszonylag fejlett. Az viszont, hogy az emberek nem mennek annyira ki az utcára kifejezni a véleményüket, az egyértelműen jellemző a Szlovákiára. Míg mondjuk Magyarországon azt gondolom, hogy az elmúlt 20-30 év alatt jóval több nyilvános és nagy megmozdulás volt.
És ugye, hogyha azt nézzük, hogy ezeknek a megmozdulásoknak mi volt az oka, akkor láthatjuk, hogy Magyarországon gazdasági témák miatt is az utcákra vonulnak az emberek, míg Szlovákiában az ömmel politikai témák voltak azok az elmúlt 31 évben, amik az utcára vitték a lakosságot.
Ennyire jól élünk. Ez azt jelenti, hogy az emberek annyira jól élnek, hogy a gazdasági témák annyira nem mozgatják meg
őket. Vagy hát a galamblelkű nemzet miben léte, tehát lehet, hogy nemzetkarakterológiai jegyekkel írható az le, vagy kereshetjük az okát. Vagy hát még az internet előtti offline világból emlékezhetünk arra, amikor Vlagyimir Mecsiár teljesen offline módon, hisz nem, hogy valakinek, senkinek nem volt internetje az ő virágkorában, amikor stadionokat töltött meg szájhagyomány útján, ugye az szintén politikai okokból jöttek busszal pasienkire közép-szlovákiai nénikék, hogy aztán itt ellenzéki aktivistákat és vagy újságírókat ütlegeljenek esernyővel. Ez is ugye az önmel politikai szimpátia.
Érdekes az is, hogyha már említetted Mecsiárt, akkor még hogyha hasonlóságot vagy érdekességet akarunk felhozni, addig mondjuk a legnagyobb tüntetés sorozat meg tudta úgymond buktatni Robert Ficot, vagy hát lemondásra kényszerítette, addig Robert Fico igazából eltüntetett a szlovák politikából a leghosszabb ideje ott lévő politikusokat, akár egy karakteres ugye Mecsiárt, akár Mikulás Szurindát is elküldte nyugdíjba, de Bugár Bélát is, tehát akikkel koalícióra lépett, itt most Pecsiára és Bugár Bélára gondolok, ők eltűntek azután a politikából, de gondolhatunk Jánz Lotárról is, aki legutóbb már csak mindenféle bűnügyi történései kapcsán került a hírekbe, tehát hogy Robert Fico ilyen szinten erős azért, de az utca erejétől még neki is félnie kell.
2018-ban Robert Fico személyesen tűnt el, de ugye ha a jelenlegi köztársasági elnökünk, az akkori jobb keze, akivel még egy párban politizált Peter Pellegrini vette, tehát nem a Smer kormány, hanem Robert Fico kormányfő volt az, akinek félre kellett állni. Viszont a többi koalíciós partner esetében, a korábbi koalíciós partnerek esetében, ugye itt beszélhetünk a Smer halálos öleléséről, vagy halálos sokjáról, tehát még például, ha a Radoslav Procházka Szijjegy pártjára emlékszünk, az a kormányzás első néhány hónapjában teljesen széthullott, még mielőtt bármit villanthatott volna, ugye ezt követően folytották hármas koalícióban az SNS-szel és a Most Híddal, akik aztán valóban nem a legjobb kondíciókkal kerültek ki egy a közös kormányzás után, vagy hát a háromszoros miniszterelnököt, a mindent elintézni tudó országot ketté választó Vlagyimir Mecsiárt leradírozni a politikai térképről, ez sem kis teljesítmény.
És hát azt is látjuk, hogy ha már a Smerről beszélünk, meg arról a 25 évről, hogy míg a 2002-es választásoknál ugye ugyancsak eredményesek voltak, de nem tudtak kormányt alakítani, azóta mindig stabilan ott vannak az élmezőnyben, végülis csak 2020 volt ez alól kivétel, de hát tudjuk, hogy mi történt előtte, meg azt is láttuk, hogy mi történt utána. Tehát hogyha a rendszerváltozásra húzzuk rá, és a Smert hasonlítjuk össze ez alatt, tehát nem véletlenül mondta azt Peter Pellegrini is, aki ugye ebből a pártból kilépe alakított egy másikat, hogy el kell ismerni, hogy ez már a legsikeresebb szlovákiai párt ez alatt a 31 év alatt, talán ezt senki sem vonja kétségbe, hisz hát látjuk, hogy régebbi párt csak a SNSZ és a KDH, ami ott van még a politikai palettán, de hát egyik párt sem volt szinte soha olyan szinten, hogy akár egymaga vagy vezetőként tudta volna meghatározni az ország sorsát. Tehát ez is érdekes, meg az is, hogy a rendszerváltozás szempontjából a szlovák demokrácia hogyan alakult, hogy lényegében folyamatosan új politikai pártok alakultak, tehát főleg a jobb oldalon ezt tapasztaljuk, és nem biztos, hogy ez mondjuk annak a mutatója, hogy erős demokráciában élünk.
Hát az, hogy ezek a pártok megalakulhattak, és politikai teljesítményt mutathattak fel, az mindenképpen valamiféle demokráciának a mutatója. Hát ugye baloldalon ugye az egykori állampárti utódpántként működő demokratikus baloldal pártját, az SZDL-t, ahonnan Robert Fico is kinőtt, ugye azt, tehát nem csak ezt, ami nagy párt volt, hanem az összes többi kisebb pártot, leszámítva talán a Szlovákia Kommunista Pártját, az összes többi kisgömböcként maga alá gyűrte és befalta a Smer. Tehát a baloldalon igazából komoly kihívója nem maradt, és az, hogy van egy olyan réteg, választóréteg, akinek ez már nagyon vonalas, azt a klassz sikere mutatja, hogy a centrum és a között a karakteres szociáldemokrata baloldalság között, amit az már legalábbis a lozungok szintjén próbál képviselni, ott még van annyi százaléknyi átmenet, amennyi a klassz szavazóinak száma.
Érdekes, hogy hogyan zajlik a szlovákiai politika, az viszont nem is érdekes, inkább veszélyes, ami a nemzetközi politikában zajlik, és hát nem is annyira messze tőlünk, hisz a napokban arról hallottunk híreket, hogy ugye Ukrajna támadást indultott orosz belső célok ellen, amit az oroszok ugye az információk alapján kivédtek, de hát arról van szó, hogy amerikai segédlettel történt ez a támadás, és ez fölvet mindenféle kérdéseket, leginkább azzal kapcsolatban, hogy egy leköszönő államvezetés, ami Amerikában ugye tudjuk, hogy a választások milyen eredményt hoztak, az ilyen nemzetközi konfliktusba beleszállt, mert azt is tudjuk, hogy Oroszországnak megváltozott a hozzáállása az ilyen támadásokkal szemben.
Ennek a problémakörnek, tehát hogy hétfőről kedre virradóra ATACMS rakétákkal hajtott végre támadást, tehát amerikai ballisztikus rakétákkal Ukrajna, Oroszország ellen a Brjanszki régióba. 5 rakétát lelőttek, egy pedig megsérült, és egy, ha minden igaz, hát ugye hogy a háborúban mi igaz, de tehát a hivatalos verzió szerint egy katonai terület műszaki részére zuhant, és ott tüzet okozott.
Amit eloltottak, ugye
a... Ez a hivatalos álláspont. Mint egy ezer napja folyó, február 24-én 3 éves háború, bár ugye addig beiktatják Trumpot, aki azt mondta, hogy egy napon belül befejezi, tehát lehet, hogy már ezt az évfordulótra nem fog kellenünk emlékezni, de hát várjuk meg a beiktatást. Vannak mindenképpen furcsa jegyei egy háborúhoz képest, tehát hogy ha megnézzük, ugye a nyugat ad fegyvereket Ukrajnának, egy mérsékelt jogosultsággal, hogy itt vannak ezek az eszközök, használjátok, de ne annyira, vagy ne fájjon, vagy ne messzire, tehát hogy a háború valóságában a fegyverek azért vannak, hogy pusztítsanak, tehát
de igazából ez, azt ez mondják, hogy védekezésre adják a fegyvereket.
Visszafogottan használni nem lehet.
Hát igen, de ugye itt egy támadásról van szó, nem védekező támadásról van szó, hanem egy orosz belső cél elleni támadásról van szó. Ami
hát ugye ezen nem lepődhetünk meg, hogyha most elvonatkoztatva, tehát hogyha A ország bevonul B ország területére, és B ország visszatámad, ezen senki se lepődhet meg.
Csak mondjuk amerikai segédlettel támad vissza, az mondjuk már felveti annak a veszélyét, hogy ugye itt egy NATO tagállam, hát a NATO-nak a legfontosabb tagállama segíti az Oroszország elleni támadást, ami ugye már ilyen nukleáris veszélyhelyzetet terem.
Egy annál is inkább, mert Oroszország megváltoztatta a közelmúltban, erről írtam is a heti lapunk a Magyar Hét hasábjain, megváltoztatta a nukleáris elretentési doktrináját. A korábbiakhoz képest azt mondta, hogy bármilyen hadviselő állam, hát hadviselő államból jelenleg egyelőre egy van, Ukrajna, nincs odaírva, hogy Ukrajna, hanem bármilyen hadviselő állam egy másik állam segítségével, akár konvencionális eszközökkel, tehát nem atomfegyverrel, csapást mér Oroszország területe ellen, akkor Oroszország arra a két állam együttes támadásaként fog tekinteni, ami elég vészjóslóan hangzik. Fölveti a kérdés, hogy mennyire gondolták ezt komolyan, hiszen a megszállt ukrán területeket ők legitim orosz területeknek tekintik, amik ellen konvencionális fegyverekkel rendszeresek a támadások. Tehát ott már akár ezt ennek kapcsán is alkalmazhatták volna, de lehet, hogy még ott mentálisan nem jutottak el odáig, és még csak Oroszország anyácska korábbi testére gondolnak, tehát a korábbi határokon belüli területre, de tehát mindenképpen ez a támadás most megtörtént, ezeket az eszközöket az ukrán személyzet önmaga bizonyosan nem képes kezelni, hiszen ugye a filmekben az van, hogy valaki jön és megnyom egy gombot, de tudjuk, hogy ez nem így történik, hanem ezt komoly előkészítő munkálatok előzik meg, tehát amikor a gombot megnyomják, az már egy hosszas üzengetés, méricskélés, felderítés.
Vagyis azt jelenti, hogy vannak amerikai katonák?
Hát vannak olyanok, akik amerikai műholdakhoz hozzáférni jogosultak, és ennek alapján
képesek, vagy amerikai kiképzést kap.
Képesek segíteni ennek a rakétának a célbejutását. Ugye kik vannak ott, azt jelen pillanatban nem tudjuk, csak gondolhatjuk. Ez ugye sokkal egyszerűbb módon a harckocsi adományok kapcsán már felmerült, hogy amikor ugye nagy-britanniai, amerikai és németországi páncélosok érkeztek Ukrajnába, akkor ugye felmerült ennek a kérdése, hogyha ezek megsérülnek harc közben, ami azért előfordul, akkor ugye az ukrán szerelők azok leginkább a szovjet és orosz gyártmányú gépeket tudják szerelni, ha nem fogják tudni javítani, és egy német technikus ezt megoldja, akkor az vajon hadviselése, hogyha egy harcjárművet megjavít? Hát ez mindenképpen enyhébb változata annak, amikor rakétával lőnek, de a kérdés már korábban porondon volt.
Nekem az lenne a leginkább, ami bennem fölmerül, hogy ez arról szól, hogy Trumpnak a pozíciója szeretnék gyengíteni Amerikában, hogy minél nagyobb legyen a konfliktus Amerika és Oroszország közt, hogy ez a béke, ami valószínűleg nem egy nap alatt fog megköttetni, vagy hát ez a tűzszünet, hogy ez minden inkább nehéz legyen, és ezt Trumpot rosszabb helyzetbe sodorják, vagy igazából a háború további fönntartására szolgáló intézkedés, még amíg Biden kormányzat van.
Hát ugye az amerikai belpolitikában az amerikai elnököt az új elnök megválasztása és beiktatása közötti időszakban bénakacsának szokták nevezni.
Bár Biden ezt veszélyes mondani, ismerve az ő történéseit.
Ha megnézzük a korábbi átmeneti időszakokat, jó, a legutóbbi Trump-Biden váltás az mondjuk így nem volt konvencionális amerikai mércével mérve, de ha az előző váltásokat megnézzük, korábban fölreppentek ilyen félbulvár hírek, hogy a távozó adminisztráció, nem tudom, kitépte a konnektorokat, meg elszakította az internetkábelt, meg ilyesmi, összetörte a WC-t, meg ilyen tényleg ez fél bulvár kategóriai hírek jelentetek meg, de ezeknél nyilván jóval, jóval súlyosabb, jóval nagyobb léptékű, ami hát legalábbis korábban nem volt példa ilyen volumenű világpolitikai döntésre.
Meglátjuk, hogy mit hoz ez majd a nemzetközi helyzetben, hisz tudjuk, hogy a háború a határaink túloldalán zajlik, tehát ez bennünket különösen is érdekel, és nem csak, hogy érdekel, hanem befolyásolja mindennapjainkat is. Erről és sok minden másról is be fogunk számolni a mahét.sk oldalon, akár a Magyar Hét heti lapban, de kövessék figyelemmel videós tartalmainkat is. Köszönöm szépen a figyelmet, tartsák velünk a legközelebb is. A viszontlátásra!